23 óra.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Vercse Mártával, a Mindszenti Életmű díj kitüntetettjével, a Vértanú bíboros boldog avatásáért tett szolgálatáról. Nagy szeretettel köszöntöm a vonalban Vercse Márta kollégámat, akivel sajnos nem egy stúdióban együtt ülve készíthetem a riportot, hanem csak telefonon. Viszont a mai nap, május 8-án pénteken, amikor a felvétel készül, a nap védőszentjének, a pompei rózsafüzér királynőinek a pártfogását kérem. Legyen közbenjáró a beszélgetésünk során, és támogassa továbbra is hűséges fia, Mindszenti bíboros emlékezetének az ápolását, hiszen ez lenne a szándék ennek a beszélgetésnek. Így a telefoninterjú kezdetén, kedves Márta, a kedves hallgatók nevében is szeretettel gratulálok, még egyszer ismételten, a Mindszenti Életműdíj kitüntetésedhez, büszkék vagyunk rád.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit és mindazokat, akik másodókon követik adásainkat. Köszönöm szépen, hogy kollégának neveztél, és én is csak többes számban tudok beszélni, mert annak ellenére, hogy már 2014 óta nyugdíjban vagyok, most is úgy érzem, hogy a csapathoz tartozom, jóban, rosszban, és a nehéz időkben is, mint amilyeneket most élünk át a bezártság miatt, a pandémia idején, és amikor ti, akik ott vagytok a rádióban, valóban hősies munkát végeztek.
Te pedig otthon, hiszen sokszor napról napra, de legalább hétről hétre írsz nekünk, és így is segítesz, nem beszélve arról, hogy benne vagyunk a szívedben. Kedves Márta, 45 éve hunyt el Mindszenti bíboros. Körülötte egykori környezetében Magyarországon és külföldön már többen megérkeztek az atyai házba, azaz boldog avatta őket. Nem fájdalmas ez a lemaradás?
Valóban fájdalmasnak mondhatjuk, annak ellenére, hogy Magyarországon és külföldön is nagyon sokan őt már boldognak vagy szentnek tekintik, és imádkoznak közbenjárásáért. És mivel tisztelete világméretű, ezért sokan megkérdezik a külföldiek közül eléggé értetlenül, hogy hogy létezik, hogy még nem boldog. Ezek közül az egyik legmeglepőbb volt számomra, hogy amikor 2007-ben Walter Kasper bíboros, aki akkor a Keresztény Egység Törekvés pápai tanácsának az elnöki tisztségét töltötte be, és ő mutatta be a május elején szokásos emlékmisét a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Walter Kasper bíboros pontosan ezzel a kérdéssel kezdte a beszélgetésünket, ami nem került bele az interjúba, hogy még nem boldog. Pedig ő, aki a Vatikán közelében, a Vatikánban élt, ő biztos, hogy tudta, hogy milyen dolgoknak kell utána nézni, és miket kell alaposan megvizsgálni. És ő akkor arra mutatott rá az interjúban, hogy Mindszenti bíboros valóban vértanú volt a 20. század politikai és ideológiai vallásüldözésének új típusú vértanúja, fehér vértanú volt, de vértanúságát ő szerinte a szó eredeti bibliai értelmében kell értelmeznünk, vagyis olyan valaki volt, aki nem csak szavaival, hanem életével és szenvedésével is tanúságot tett, ellenállt a totalitárius politikai rendszernek, és példaként áll ma is előttünk a 21. században.
El lehet azt képzelni, hogy azok a tanúságtevő nagy személyiségek, akik mellőle már mintegy megérkeztek a boldogok szentek közé, és megkaptak a hivatalos elismerést, hogy netán az ő megérkezése az ódátról történne, hogy mintegy ők húznák be Mindszenti bíborost ebbe a társaságba?
Hát nagyon nehéz nekünk megállapítani. Minden esetre Mindszenti bíboros, Visinszki bíboros, Berán bíboros, Stepinac bíboros neve együtt szokott szerepelni a történelmi megemlékezésekben. Most nagy örömmel hallottuk ugye tavaly, hogy Visinszki bíboros boldoggá fogják avatni, annak ellenére, hogy ez az időpont szintén eltolódott a járvány miatt, és nem tudni, hogy erre mikor fog sor kerülni, de nagyon nagy erőt fog jelenteni a kelet-európai országok hívei számára mindenképpen, világviszonylatban is.
Itt Rómában, a legfelső szinten találkozhattál a Mindszenti bíboros boldogalvatási ügyével, személyével, tanúságtételével. Induláskor a család milliójében találkoztál te az ő emlékével, tanúságtételével?
Igen, Mindszenti bíboros iránti tiszteletem a családban kezdődött, a szüleimtől, nagymamámtól örököltem, és őtőlük hallottam először Mindszenti József bíboros nevét, és ehhez kapcsolódik az 1956-os forradalomnak az emléke, amikor én első osztályos voltam, akkor kezdtem az iskolát, és utána nagyon hamar, ugye október 23-án kitört a forradalom, aminek a napját szintén nem tudom soha elfelejteni, mert én ugye első osztályos voltam, de délután 6 óra, 7 óra időpontban zenei előképző tanfolyamon vettem részt, ami a Felsőerdő sorban volt az iskola, és szüleim értem jöttek, hogy hazakísérjenek, és az akkori Sztálin úton mentünk végig, ami pontosan akkor volt a közepe a forradalomnak, tehát a fiatalok akkor érkeztek el arra a környékre, a 6. kerületbe.
És te ezt akkor láttad?
Én ezt láttam, úgyhogy ott mentem mellettük, ők vitték a kezükbe a Lukas zászlót, én meg is kérdeztem édesanyámat, hogy a zászló közepe, mint ki van vágva, és lelkes énekeltek, és befordultak az Izabella utcába, ahol én laktam annak idején, úgyhogy teljesen átéreztem ennek a hangulatát, ennek a felvonulásnak, és ez valószínű, hogy nagyon meghatározta a továbbiakat is, és a szüleim végtelen örömét, azt a kimondhatatlan boldogságot, persze nekünk gyerekeknek nem nagyon mondták el, hogy miről van szó, mert számukra is egy olyan váratlan fordulat volt, mikor megtudták, hogy Mindszenti bíboros kiszabadult, akkor is tőlük hallottam ezt a hírt, és láttam a végtelen örömet az arcukon, ugyanúgy, ahogy azután néhány nappal később, mert hiszen ez a hihetetlen boldogság és remény, ez csak pár napig tartott, és utána, amikor a mély csönd követte ezeket az eseményeket, és mindenki hallgatott, és titokban sírtak, és könnyes szemmel hallgatták a híreket, és csak halkan suttogták Mindszenti bíboros nevét, ezek mind meghatározták nyilván a bíboros iránti tiszteletemet. Amikor 1983-ban a Vatikáni Rádió munkatársa lettem, akkor természetesen nem tudtam még rögtön ezzel a témával foglalkozni, inkább maga a téma jött velem szembe, tehát amikor arra került sor, hogy volt egy évforduló, Mindszenti bíboros neve előkerült bármilyen formában, akkor természetesen mindent megtettem annak érdekében, hogy közkincsé tegyem azt az információt, amit kaptam.
Említetted, hogy 1983-ban kerültél a Vatikáni Rádióhoz. Azért ez már 4 év akkor egy új friss világot jelentett, hiszen 5 éve pontosabban, hiszen 1978-ban új pápánk lett, méghozzá II. János Pál pápa, aki nem csak friss, hanem más levegőt, egy új szemléletet hozott, hiszen keletről jött az üldöztetésből, a diktatúrák világából jött. Miben változott akkor az egyház szemlélete, ahogyan te visszaemlékszel?
Igen, 83-ban kerültem be a Vatikáni Rádióba, és 1980 óta élek Olaszországba. Természetesen nekünk nagyon fontos volt, hogy egy hozzánk közeli országból érkezett, és főleg Lengyelországból az új pápa, hiszen 1000 éves a magyar-lengyel barátság. Minden esetre ő is ugyanazt a kommunista rendszert tapasztalta meg, mint aminek mi voltunk a tanúi, tehát úgy éreztük, hogy nagyon közel áll hozzánk minden szempontból, és ennek ő nagyon sokszor hangját adta.
Márta, mikor érezted azt, hogy a gondviselés kikéri a te személyes segítségedet a Mindszenti bíboros úr ügyének előmozdítása terén? Mikor tudatosult ez benned?
Természetesnek tartottam, hogy amikor őróla van szó, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az igazság minél több emberhez eljusson. És tulajdonképpen most szeretném megköszönni egyrészt a gratulációkat, amiket te adtál át egyrészt a hallgatók részéről, vagy amiket személyesen kapok, ezért a díjért, ami nekem óriási nagy megtiszteltetés, de úgy érzem, hogy egyben nagyon nagy felelősség is, hogy tovább folytassam ezt az együttműködést a Magyarországi Mindszenti Alapítvánnyal és a Szentélyavatási Kongregációval, hogy amennyiben tudok, segítsek a boldoggá avatási eljárásnak a mielőbbi célhoz érésében. Hát én remélem, hogy a gondviselés az segít és mellettünk áll.
Hogyan kezdődött a Mindszenti üggyel való foglalkozás? Tudom, hogy egy nagyon módszeres dolgozó ember vagy. Nyitottál egy kis dossziét, mint ahogy sok más témának?
Én nagyon remélem, remélem, hogy ezek a dossziék nem fognak...
Nem kallódnak el, vigyázzunk
kallódni, rá. Mert ugye amikor a különböző költöztetések vannak a rádió épületén belül, akkor ez elő szokott fordulni, de én nem csak a saját dossziémre gondolok, hanem azokra, amelyeket még azelőtt Szabó atya gyűjtött össze, és amik között biztos, hogy nagyon sok minden érdekes dolgot találnának a kutatók, a történészek, akár fiatalok, mert pontosan azokban az években, a 60-as, 70-es években, amikor még nem volt szabadság Magyarországon, és akik kijöttek, és itt interjút adtak, gondolok például Pilinszkire, vagy akár másokra, tehát akik nagyon fontos lenne, ezek ugye nincsenek digitalizálva még ezek a dokumentumok, hogy ne vesszenek kárba, se a hanganyag, se pedig a írott anyag. Én annak idején minden interjút, amit készítettem, és bármilyen adást készítettem, ami ezzel a témával kapcsolatos, Mindszenty Bíboros és az 56-os forradalom, azokat mind magamnak elmentettem. Remélem, hogy majd esetleg a Mindszenty Alapítványnak ezt átnyújthatom, hogy megmaradjon, mint történelmi emlék.
Ha emlékszem, ki volt az első tanú, akit megszólaltattál?
Nem tudom felidézni, hogy ki volt az első tanú, de nagyon sokan voltak. Pontosan ezek a szentmisék, amiket minden évben, május első napjaiban a Santo Stefano Rotondo Bazilikában mutattak be különböző vatikáni főpásztorok, bíborosok. Ugye ez volt Mindszenty Bíborosnak a címtemploma.
Igen. Akkor ezek szerint egy beszélgetés sorozat maradt ránk, a mindenkor éppen aktuális főcelebránssal készített interjú formájában. Igen. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb számodra?
Szeretném megemlíteni azt is, amit Caffarà bolognai bíboros érsek mondott 2012-ben. Ugye ő volt az, akit Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek meghívott, hogy ő tartsa május 5-én az esztergomi bazilikában az ünnepélyes szentmisének a homiliáját. És azt a homiliát természetesen közzétette a magyar katolikus sajtó, de mikor a bíboros visszaérkezett Olaszországba, akkor telefoninterjút készítettem vele, megkértem, hogy számoljon be a magyarországi élményeiről. Elmondta, elmesélte, hogy édesapja egyszerű kézműves volt, és minden újságcikket összegyűjtött, kevés hírt, ami annak idején a vasfüggöny mögül kiszivárgott, és gyakran beszélt nekik Mindszenty Bíborosról. Ez az egyszerű kézműves, olasz kézműves apa azt tanította a gyermekeinek, hogy Mindszenty Bíboros a hit nagy tanúja, és hogy mindig kövessék az ő példáját a keresztény életükben. Ez is annyira megható, hogy nem is tudjuk fölmérni, hogy milyen óriási nagy hatása volt Mindszenty Bíborosnak az ő kora embereire, akik tudtak az ő életszentségéről. Nem véletlen, hogy a Szentbeszédében Caffarà Bíboros az igazság jelző lámpájának nevezte Mindszenty Bíborost.
Az igazság jelző lámpájának, ezt a szót használtad, igen, olyan nagy volt a lángja, hogy a tenger túlsó partjára is átért, a tengeren túlra Amerikába. Annyit milyen visszhangok érkeztek, hogy hogyan fogadták, hiszen ilyen kapcsolataid is adottak itt szolgálatod során?
Az egyik legfontosabbat emelném ki rögtön, ugye, mert St. Louisban, Amerikában még ma is működik a Mindszenty Alapítvány. Egyik legkedvesebb emlékem, és aminek nagyon örülök, hogy sikerült ezt az interjút megcsinálnom, Phyllis Schlafly amerikai írónővel, a Mindszenty Bíboros Alapítvány egyik alapító tagjával, aki a 20. század egyik legfontosabb női főszereplőjeként van nyilvántartva, mert ő egy ilyen család és házasság védelmében, vallásszabadság védelmében végzett női mozgalomnak volt a tagja. Ő számolt be arról, hogy milyen nagy élményt jelentett számára, amikor 1971-ben találkozhatott Bécsben a Bécsi Pázmáneumban Mindszenty Bíborossal, és ezt meg is írta Mindszenty Bíboros az én hősöm címmel, és továbbra is azt hirdette, hogy nagyon megható esemény volt számára, miután kijött a fogságból és a bécsi szálláson az egyik első szemtanúja lehetett a bíborosnak, illetve részt vehetett a szentmiséjén. Az volt számára a legfontosabb, hogy amikor Mindszenty Bíboros Amerikába látogatott, akkor később felkereste az ő székhelyüket is St. Louisban, és megáldotta a székhelyüket. A mi hősünk volt a kommunizmus elleni hosszú küzdelemben.
És akkor Dél-Amerikában is visszhangra talált az ő példája.
Igen, természetesen, hát tudjuk jól, hogy az utolsó látogatása az Venezuelába vezette a venezuelai magyarokhoz. 2015 májusában, amikor a világ részén a magyar hívők megemlékeztek Mindszenty Bíboros halálának 40. évfordulójáról, akkor a Buenos Aires-i magyar közösség nevében Baltazár Márta emlékezett vissza a venezuelai útra, hiszen ő akkor Venezuelában élt, és szemtanúja volt Mindszenty bíboros látogatásának. És ekkor olvasott egy olyan levélből, amit Mindszenty bíboros dél-amerikai látogatásának utolsó napján tett közzé, és a dél-amerikai magyarsághoz szólt, és ebből idézett néhány sort, ami nagyon-nagyon szép és megható volt, többek között rámutatott arra, hogy mi volt a célja a látogatásának, és természetesen hitet és reményt akart önteni szívükbe, lelkükbe, hogyha már csüggednének. Szó szerint idézem, hitet, hogy nem volt hiába való eddigi küzdelmetek, ha hívek maradtatok a számkivetésben is apáitok és őseitek szent örökségéhez, amit Szent István király hagyott ránk végrendeletében, és ami így szól, hűség az Úristenhez, Krisztushoz, a nagyasszonyhoz, egyházatokhoz és magyar hazátokhoz. Továbbra is mindenki kiemelte, hogy Mindszenty bíboros az egyházhoz, Istenhez és a hazához való hűséget mindig szorosan együtt hirdette, és minden megnyilvánulásában szólt mindig az emigrációban élő magyarokhoz, nagyon fontosnak tartotta az anyanyelvnek a megőrzését, ne hagyjátok elhalni nyelveteken a magyar szót. Ez a Baltazár Mária nevű hölgy, aki Mindszenty bíborosnak a nagy tisztelője szintén, hiszen személyesen is találkozhatott vele több alkalommal is, ő a Buenos Aires-i magyar közösség nevében szólalt meg, mert hiszen ő azóta már átköltözött Argentínába és ott élt, mert Buenos Airesben a Magyar Kulturális Központ Mincentinum néven működik, tehát nevében is őrzi Mindszenty bíborosnak az emlékét, és amikor megválasztották Ferenc pápát, akkor én rögtön fölvettem a kapcsolatot a Buenos Aires-i magyar közösségnek a képviselőjével, az azóta elhunyt Fóti István úrral, aki többek között rámutatott arra, hogy milyen felirat olvasható a kulturális központban, ami nagyon megható, ami így szól, hűen követve Mindszenty bíborost, aki ugyan nem jutott el Argentináig, de lelke itt lebeg közöttünk, két imádságra kulcsolt keze, fennkölt lelkét sugárzó két szeme és szavai biztatóan hatnak ránk. Ne hagyjátok el a magyar templomot és az iskolát. Tehát Dél-Amerikában is, ahol magyarok élnek, ott mindenütt élénken él továbbra is Mindszenty bíborosnak a tisztelete.
Márta, még megkérdezlek arról beszélgetésünk végén, hogy neked a szívedben mit jelent Mindszenty bíboros úr?
Mindszenty bíboros úr számomra, amit a tanításában állandóan hirdet, ezt jelenti hűség Istenhez, hűség az egyházhoz és hűsége a magyar nemzethez. Számomra is ez a három összekapcsolódik, egymástól elválaszthatatlanok. Ha alakult az életem, hogy külföldre kerültem, és méghozzá olyan kiváltságos helyzetben voltam idáig is, és most is, hogy terjeszthetem az ő tiszteletét, természetesen ennek érdekében mindent meg fogok tenni a továbbiakban is, és amit már az előbb is említettem, nagy kötelességnek és felelősségnek érzem, hogy ezt a munkát végezzem. A Vatikáni Rádió azért is egy nagyon fontos eszköz volt ennek a tiszteletnek a terjesztésére, és továbbra is az, mert ugye a rádió újság, ami olasz nyelven megjelenik minden nap a terkesztőségi tagok részére. Több mint 30 nyelven lefordítják azokat a cikkeket, úgyhogy így Mindszenty bíborosnak a tisztelete nem csak olasz nyelven vált közkincsé, hanem világ minden részére eljutott, pontosan a Vatikáni Rádión keresztül. Úgyhogy továbbra is él az ő tisztelete más népek között is, és pontosan ezt tükrözték azok a beszédek, azok az interjúk és azok a szentbeszédek, amelyeket a világ különböző részéről származó bíborosok mondtak el, vagy mutattak be a különböző májusi szentmiséken. Kasper bíboros német, Groholewski bíboros, vagy a Hoyos bíboros sorolhatnánk, nagyon sok különböző nemzetiségű bíborosokat, akik mindegyértelműen elismerték Mindszenty bíborosnak a vértanúságát és életszentségét.
Kedves Márta, köszönöm az a nagyon értékes és személyes hangviteli beszélgetést, és hát mi mást is kérhetné számodra, mint további sok lelki erőt a még rád várom munkához. Kezed és szíved legyen a helyén, és tegyünk meg együtt mindent, hogy a nagy vértanú bíboros egyházi elismerése is a helyére kerüljön.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, a gratulációkat, és én is szeretnék ennek a jegyében folytatni tovább a munkámat, illetve a lehetőséget, hogy együttműködjek a Szent Hivatási Kongregáció és a Mindszenty Alapítvány között a boldoggá avatás mielőbbi megvalósulásában.
Köszönöm szépen, és hát úgy köszönjük el egymástól, hogy II. János pápa alatt illetve elköszönni szoktunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Percse Mártával, a Mindszenti Életműdíj kitüntetettjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért. Köszöni figyelmüket, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és amely szól a Szent Gyülekezethez,